A keresztény paradoxonokról szól, ez a téma nagyon izgalmas nekem, és sokszor a keresztény paradoxonokban azért nem értjük meg egy igazságnak a két oldalát, mert sokszor találjuk egy igazságot, és azt mondjuk, hogy ez igaz, és mert ez igaz, akkor ez nem lehet igaz. És sokszor emberek a világban, aki nem ismerik az Úr Jézus Krisztus, aki a Biblia mond róla, hogy ő az igazság, és ő az Istennek a nagy titok, aki nem ismeri az Úr Jézus Krisztus, és csak gondolkozik, akkor ők látják ezek az igazságok, és Isten kijelenti az ő igazságok nekik, de csak fél igazsággal rendelkeznek. És amikor feldolgozok ezt a titok a DVD nézés után, fogunk látni, hogy rendelkeznek sok-sok igazsággal. De nem egy teljes igazság, ez fél, sokszor fél igazságokról van szó. Tehát a kereszténységben nagyon fontos, hogy látjuk a teljes igazság egy témának. És ezek paradoxok. Azért mondjuk, hogy paradoxonok, mert úgy tűnik, hogy ellentétben van a két igazság, csak nincsenek ellentétben, mi csak nem értjük. És kiderül, hogy ez igaz, és ez igaz. Minden kettő igaz, csak a logika akar oda vezetni minket, hogy ez igaz, vagy ez igaz. Csak a Bibliának az igazság a logika fölött van. És sokszor hitáltal kell megérteni az Istennek az igazságot. Nagyon fontos a logika, a kereszténység nem logikátlan. Nagyon fontos a logika, csak a logika egy bizonyos szerepet tud bevállalni, és nem más, nem több annál. Tehát a keresztény igazságról szeretnénk beszélni, Krisztusról, mint titok, és szeretnénk kérni Péter, hogy jöjjön fel, és olvasson nekünk a Kolosszai 1, 25. verstől, a második fejezet, a harmadik versig, is, jó? Tehát Kolosszai 1.25-2.3, ahol a Biblia beszél Krisztusról, mint Istennek a titok. Jó, és ha valaki hozott Bibliát, akkor kérem, hogy vegyetek ki, mert több ige verset fogok itt idézni az előadás közben, és tudok akkor segíteni nekem. Oké, Péter.
Tehát a Pál apostol Kolosszaiakhoz írt levél első rész 25-ös versétől a második fejezet harmadik verséig terjedő szakasz. Ennek szolgájává lettem, azt szerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Őt hirdetjük, miközben minden ember teljes bölcsességgel intünk, és tanítunk, hogy minden ember tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. Az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.
Tehát amit felolvastok, hogy az ismerete, az Isten a titok Krisztusban van. És az összes ismeret, az Isten összes bölcsesség, ami a világban van, az Krisztusban találunk. Jó? Én szeretnék újra imádkozni, és kérjük az Isten, hogy nyissa meg a mi szemünket, engedjük, meglássunk Jézus Krisztus. Úr Jézus, köszönjük, hogy hozzá tudunk most fordulni imádságban, megint én kérlek, hogy engedj, hogy alázatos szívvel tudjunk hallgatni a te igédre. Kérjük, hogy mutasd meg nekünk magunk. Mutasd meg magadat nekünk. Szükségünk van rá. Én kérlek, hogy légy szíves, így légy köztünk. Engedj, hogy felismerjünk téged. Kérjük, hogy ajándékozz minket. Igazi hittel tudjunk felfogni ezek a igazságokat. Merjük ráállni, merjük benned bízni, merjük bízni az egész életünket te rád. Krisztus nevében. Amen.
Tehát szeretnék egy profitát.
Remélem, hogy ezt láttok, és majd fogom közben ezt elég húzni így, de maradjunk az első két pontnál. Elég kicsi a betűk, de az egész így néz ki, csak azért kell, hogy tartsam. Oké. Tehát kezdjük el ezek a paradoxonokról beszélni. Tehát mindannyiunk ebben a világban születtünk, hogy két gondolat főleg van a mi fejünkben. Az, hogy az én a magam királya vagyok. Meg vagyunk győződve arról, hogy én dönthettem el, én csinálhattam, amit én akarok az én életemben. Én vagyok a saját királyom. Senki ne szólja bele az én életemben, amit én elhatározom, meg is fogom valósítani. Jó? Ez benne van a mi vérkeringésben nagyon mélyen. Sokan úgy gondolják magukról, hogy én elég ügyes vagyok, elég erős vagyok, elég bátor vagyok, és amit én el tudom képzelni, azt meg is tudom valósítani. Jó? Tehát mi így nekivágunk az életnek, és azt gondoljuk, hogy ez be fog jönni nekem. Lehet, hogy másoknak nem jön be, de nekem ez be fog jönni. Jó? És erről meg vagyunk győződve. Első Mózes 3:5. Ezzel a kísértés kísértette őket Sátán, amikor azt mondta nekik, az első embert a házaspárnak, Ádám és Évának, hogy tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Azaz, hogy tudni, úgy lenne ezt lefordítani, hogy döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Te tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne engedd, hogy majd Isten, egy külső objektív, valaki mondja meg neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Te tudod belőlről, nézd magadban, határozd meg, mi az, amit neked jó. Csinál meg az életedet, amit te akarsz. Tehát, ebben az állapotban születtünk, és átmenjük az egész életünkön, és azt gondoljuk magunkról, hogy igazam van. Én igaz ember vagyok, jó ember vagyok, és meg tudom valósítani azt, amit akarok. És közben egy párhuzam most igazság fut az életünkben, az, hogy mindenki más az oka az én problémáimnak. Első Mózes 3:12, amikor Ádám bűnt követett el, Isten megy utána, Ádám, mit csináltál, és mi volt a válasza? Én nem csináltam semmit. Az asszony, ő a hibás, ugye? Az asszony, aki te adtál. Hát te vagy a hibás, te adtál őt nekem. Én nem vagyok ez hibás, én ártatlan vagyok. És onnantól kezdve mi is mindenki mást hibáztatjuk. Ugye? Éva, ő se akarta vállalni a felelősséget arra, hogy ő hibázott, ugye? Sátán, a kígyó, ő rávett. Ő mondta meg. Ő hibás. Tehát ez nagyon benne van a mi vérkeringésben. Én igaz ember vagyok, jó ember vagyok, és ami rosszul történik az életemben, ez nem miattam van, ez a másik ember miatt van. Ismerős ez a gondolkodás valakinek. Tegyen fel a kezed, aki ismeri saját magát. Nem, ugye? Nem. Tehát, sokszor úgy gondolkozunk magunkról, hogy én erős vagyok, és elérem, és ami történik, ami jó, mi akarunk dicsérni saját magunkat, de ami rossz, áldozat vagyok. Én egy áldozat vagyok. Azért nem jó sikerült a génjeim miatt. És hibáztatjuk a génjeinket. És ez most nagy-nagy divatban van. Rossz génjék vannak, ugye? És azért ilyen vagy. Vagy, ha nem akarok oda menni, mert az egy kicsit determináltnak tűnik, mert csak azért cselekszem, mert muszáj volt, vagy mit tudom én, akkor társadalomra hárítjuk, vagy a politikusokra, vagy mit tudom én, valakit más hibáztatjuk a társadalomban, és amit befolyásolt engem. Vagy hátrézzük a szüleink, a család, mindenki más egy hibás, és én csak áldozat vagyok. Ez az áldozat mentalitás, ez is nagy divatban van. Tehát mi ez a kettes féle gondolkodás nagyon-nagyon bennünk van. Okay. Úgy is lehet nevezni, ez egy árva mentalitás. Amit én el fogom érni, én fogom elérni. Én fogom ezt csinálni. És nincs senki, aki vigyázik rám, egyedül vagyok. Tehát ez az árva mentalitás. És sok ember képes leélni az egész életét így gondolkozni. Gondolkozál idősebb emberekre, aki el vannak keseredve, kritikusok, de közben büszkék. Ez a hozzáállásuk. Így születik, és nem tudták változni. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon mélyen bennünk van. És úgy is lehet mondani, hogy áttörni ezen a falon nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Sőt, ismerjétek azt a illusztráció, hogy ha beteszel egy békát a langyos vízben, ő ott jó érzi magát, és pancsol a langyos vízben. De ha föltekered a láng a víz alatt, a béka kiugrik, amikor a víz kezd nagyon meleg lenni, forró lenni? Nem. A béka az ott benne marad, és ott lehet megsütni, vagy főzni azt a békát. Nem ugrik ki. De ha betenné egy békát a forró vízbe, azonnal kiugrana. Most mi kicsit úgy gondolkozunk, mint a békák, ugye? A langyos vízben vagyok, és jó érzünk magunkat, és ott akarunk maradni. Bármennyire szenvedünk tőle, nem akarunk változni. Ezt megszoktuk, ez van. És kitörni abból képesek vagyunk, hogy nem baj, én nekem nem kell az. De Isten, aki szeret minket, ki akar lökni minket ebből a borzasztó állapotából, ahol tönkre teszünk másoknak az életét, tönkre teszünk a saját életünket, és úgy kilök minket, hogy küld az életünkben sok szenvedést. És a szenvedés az Istennek a fő eszköze, hogy élesebben látjuk az igazságot. Élesebben látjuk azok a dolgok az életedben, ami fontosak. Élesebben látjuk, hogy ez nem igaz, ez hamis. És ami történik az életünkben, hogy a szenvedés tanít minket, hogy nem vagyok elég erős. Nem vagyok elég ügyes. Nem vagyok elég bátor, hogy elérjem azt, amit kitűztem magamnak, mint cél. És ezek a nehézségek jönnek, és padlót fogunk. Szenvedünk. És ezek a szenvedések jönnek, és egyre nehezebbek. Fokozódnak az életünkben. Mert ha nem fokozódnának, akkor azt gondolom, hogy ez mégis kibírom. Ez fog sikerülni. De a nehézségek jönnek, ameddig azt mondjuk, hogy nem bírom, és nem tudom legyőzni. Minden nagyon jó sztori erről szól, ugye? Erről szól az egész filmklub. Feldolgozunk egy filmben, és meg kitűzünk, hogy itt van a főszereplő, és mit történik a főszereplővel. És fokozatosan jönnek a nehézségek. És minden filmben, a jó filmekben a főszereplő küzd, és küzd, ameddig a film kicsúcsosodik. Ezen a csúcsponton feladja, nincs több remény. És azt gondoljuk, hogy padot fogod, nem fog sikerülni neki. De a jó filmekben, amit mi szeretjük, minden filmben van egy fordulópont. A főszereplő rájön egy bizonyos igazságára. Hogy én rossz úton voltam, én erre vágytam, de nekem kiderül, hogy nekem erre van szükségem, erre az igazságra. Én egy hamis úton voltam. Tehát, a szenvedés jön az életünkben, és mindig itt van egy nagy kérdőjel. Lesz itt fordulópont? Csúcspont az lesz, de lesz itt fordulópont. Mert ha nincs fordulópont, akkor az ember visszamegy, és azt mondja magára újra, hogy én saját királyom vagyok. De a szenvedések, amikor mi átélünk a szenvedést, valami nagyon-nagyon mélyen történik a lelkünkben. Sose olyanok maradunk, amilyenek voltunk. És a szenvedések próbálunk menekülni. Biblia azt nevezi ezek a helyek, hogy bálványok. A bálvány az nem más, hogy valamitől, vagy valakitől keresem azt a vigasztalást, azt a boldogságot, hogy adjon nekem azt az érzést, hogy mégiscsak fontos vagyok. Mégiscsak értékes vagyok. Azt az érzést kapjon, hogy biztonságban érezhetem magamat ebben a szörnyű világban, ahol olyan sok szenvedés van. És mi rohanunk ezek a dolgokhoz, amit ígérnek nekünk mindent. Ezek lehetnek egy kapcsolat, ugye? Egy kapcsolat lehetne egy bálvány. Mert a másik embertől várom azt az érték, vagy ezt az érzést, hogy értékes vagyok. Vagy fontosságban vagyok, vagy biztonságban kerülhetek. Vagy boldog lehetek, vagy vigasztalást kapjak. Ez lehet egy munkahely. Ez lehet egy kocsi. Ez lehet egy család. Ez lehet egy vallás. Lehet, hogy vallásos ez az ember. Lehet, hogy nagyon fontos a családja. Lehet, hogy nagyon fontos egy párkapcsolat. Bármilyen jó dolog, mi átformálhatjuk azt bálványra. Mert igazán mi menekülünk. Menekülünk a valóságtól. A valóság az túl nehéz. Nem bírjuk a valóságot. Valaki adja nekem vigasztalást. És mindent kezdünk feláldozni ennek a bálványnak. Tehát a könnyű példa az alkohol. Hogy bármilyen függőség, ami az emberbe kerül. Mert az alkohol, a drog, az nyújtja, megígéri a boldogságot, hogy legalább ki tudsz kapcsolni a problémáitól. Legalább amikor az alkohol hatás alatt vagyok, akkor legalább ott felszabadult vagyok. Nem érzem a gondjaimat. Legalább ott tudok egy kicsit nevetni. De egy idő után minden függőségtől rabja válunk. De nem csak az alkohol és a drogtól, minden, ami az életünkben bekerül, mint bálvány, rabja válunk. Egy kapcsolatnak a rabja lehetünk. Vagy egy vallásnak. Bármi lehet. Tehát a szenvedés jön az életünkben, és nem tudunk mit kezdeni ezek a nehézségekkel. Hibáztatjuk másokat, de közben nem megy az életünk, és azt mondjuk, hogy ez az egész nem bírom többet, és itt van egy másik fal, amit át kell törni. Rá kell jönnünk egy igazságra, hogy nem lehet állandóan másokat hibáztatni az én problémáimért. Mert ha én áldozat vagyok, akkor én rabja vagyok annak, aki bántott engem. Hány ember, hány személy ismertek, hogy valaki lehet, hogy valaki itt? Még mindig hibáztatom az én szüleimet. És tele vagy harag a szívedben az apukádra, vagy az anyukádra, mert ő így viselkedett, így nevel, így cselekedett velem. És a szívedben tele vagy haraggal. Nem is tudsz normálisan kommunikálni a szüleidvel, mert állandóan van egy feszültség. Tehát, ha állandóan áldozatok vagyunk, akkor igazából én rabja vagyok, ez én apukámnak, aki így viselkedett velem 20 év ezelőtt, pedig én felnőtt vagyok. Tehát nekünk föl kell vállalni azt, hogy én felelős vagyok az én életemben. Felelős vagyok, tisztázni ezt, felelős vagyok az én szívbeli állapotomban. Amikor én haragszok, én nem azért haragszok, mert az apukám, vagy a társadalom, vagy a gényék csinálták ezt velem. Én haragszok, mert az én szívemből származik ez a gondolatot, jó? Tehát, Biblia tanít minket, hogy amivel csordultig van a szív, az szól a szár. Mi van a szívedben? Ha van egy bálvány a szívedben, vagy ha egy áldozat vagy, akkor nem vagy szabad. Állandóan fogsz hibáztatni másokat. És az ember rájön, ha én valamikor boldog leszek ezen az életemen, nekem el kell tűntenem, hogy én felelős vagyok az én szívemben. Én döntöm el, hogy fogok én elkeseredni. Én döntöm el, hogy én fogok ítélni, kritizálni és elkeseredni a másik ember miatt. Tehát Az ember rájön az első nagy paradoxon az életben, hogy áldozatok vagyunk, ez így van. Mi egy bűnben esett világban születtünk. Nem csak bűnben születtünk, egy bűnben esett világban születtünk, ahol sok bűn követnek ellenünk. Mindannyian áldozatok vagyunk. Egészségű. Alergiás vagy én is? Szörnyű.
Nem, nem.
Pozitív. Egészségű vagyok. Többet nem fogok tűzteni. Eldobom az összes zsebkendőmet. Tehát, mindannyiunk egy nagy paradoxon vagyunk. Amikor beszélünk egymással, kell látni a másik embert, mint áldozat, hogy bűnt követtek ellene, és kell látni a másik embert, hogy felelősödés a kérdésre. Nem szabad csak áthárítani, hibáztatni a másik embert. Én kettes lények vagyunk. Bűnben születünk, de Isten képmására vagyunk teremtve. Tényleg a saját életünknek a kapitányai vagyunk. Okay? Tehát ez egy kettes paradoxon, ami nagyon-nagyon fontos. És kérem, hogy ha valakinek van Bibliája, segíts nekem, mert az utolsó pillanatban kicseréltem a Bibliámat, és csak az új szövetségi Bibliámat van, és most szeretnék felolvasni, légy szíves Péter, Ézsiás 46:8-10. Szia, Feri, itt van a Bogi, itt van valahol. Bogi, egy, tedd fel a kezdet, ott van. Jó. Péter, légy szíves, ott hátul, jó hangosan kiáltsál. Ézsiás 46:8-10. És amit... Ajjajjaj, kiment a gép, ez nem jó. Azt mondták, hogy ez nem fog csinálni. Én kapcsoltam ki? Komolyan. Nem, én nem vagyok a hibás. Nem kapcsoltam ki. Ez tényleg kiment.
Főkapcsoló, kapcsoló, de is majd egyszer visszagérjél.
Eljön, most már nem tudom, hogy behang kapcsolva. Meg le kell hűteni. Azt mondták, hogy ez nem fog történni, ez nem jó. Oké. A lényeg az, hogy én közben mesélek, és remélem, hogy ez szokott mondani. Hogy? Rájövök az első nagy titokról, az első nagy paradoxon az életünkben, hogy áldozat vagyok, és felelősek vagyok a saját szívünk állapotára. De közben a nagy szenvedés, ez nem jó, nem lehet látni, a nagy szenvedés, emlékszetek a fenti sávon, amit így megy, hogy a szenvedés tanít minket, hogy nem vagyok a saját királyom. Van egy nagy király, aki teremtett ezt az egész világot. És ő az úr a világnak, nem vagyok a saját uram. És rádöbbennünk a szenvedésekben, amikor padlót fogunk, hogy nem vagyok saját királyom, ő a nagy király. És akkor áttörünk a szenvedések miatt, a szenvedésen keresztül, hogy elfogadjunk ezt a kettes igazságot. Most ne nézzetek a Péterre. Átérünk ezt a kettes igazság, hogy Isten ő a nagy király, és én felelős vagyok az én életemnek. És itt van a másik nagy paradoxon az életünkben. Hogy lehet, hogy ő a teremtő, szuverén király, aki, ahol minden ezen a világon megy az ő terve szerint, az egész történelem úgy megy előre, ahogy ő elhatározta. Egy sors Istenről van szó, és a Leventének a élete úgy megy előre, mint egy forgatókönyv, amit Isten már előre megírta. Ez hogy lehet, hogy ő a szuverén király, és én felelős vagyok az én életemben? Mert ha én felelős vagyok az én életemben, és én döntöm el, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek, az hogy lehet, hogy az Isten már előre tudja, hogy én jobbra megyek, vagy balra megyek, fogom menni, vagy ki lesz az én, ki fogok elvenni mi feleségül. Ha ő már előre tudja, én hogy vagyok felelős? Én ebben egy báb vagyok. Nem? Mindenki velem van? Ugye Csilla? Vagy az Isten szuverén, vagy én vagyok a királyom, vagy én felelős vagyok. És mit mond a Bibliáról? Mind a kettő igaz.
Isten ő a szuverén király a történelemnek, a világnak, mint teremtő. Aki nem csak mindent előre lát, ő már előre tud.
Jó?
Ézsaiás 46, légy szíves Péter, 8-10. És ez nagyon aggaszt engem. Ez megígérjük.
Mindjárt nem tudok.
Ez kibakasztó.
Most van bekapcsolva. Köszönöm azoknak, akik engem néztek az előtt. Tehát Ézsaiás 46:8-9-10. Emlékezzetek csak, és piruljatok. Szívleértek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek az őstégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik.
És az Istennek van egy terve, és azt cselekszik, amit ő akar. Tehát, amit, ja, ez nem lesz jó, azt nem fogjátok látni. Oké. Csak kicsit bonyolultabb kezd lenni. Oké. Tessék? Oké. Na most, akkor ott tartunk, hogy ha az ember előre fog haladni az életén, át kell törni ezen a paradoxon. Át kell törni ezen a falon. Nem akarok abban az állapotban maradni. Ha előre fogok haladni az életemben, el kell fogadnom azt az igazságot, azt a kettes igazság, hogy felelős vagyok az én életem, és az Isten egy szuverén király. És ez egy kicsit logikátlannak tűnik, igen, de ez az igazság, amit a Biblia kínál nekünk. Hogy ez az első, vagy ez a második paradoxon, amit Isten kínál nekünk, hogy törjünk át. Fogadjunk el hitáltal ezt a paradoxont. Merjük ráállni erről a kettes igazságára, hogy felelős vagyok, és Isten szuverén király. Na most, amikor mi ezt az állapotot elfogadtunk, ott hagytunk a régi, hogy én vagyok a saját király, nem, most van egy Isten, aki egy király, és nem vagyok áldozat, azt ott hagytunk, én felelős vagyok, ebben a stádionban, hogy én felelős vagyok, és van egy teremtő király, azt lehetne mondani, hogy ez az illető egy vallásos valaki. Ő ott hagyta azt az árva mentalitást.
Én megmondtam.
Olyan kicsi volt a hitem. Tehát, köszönöm szépen, Úr Jézus. Tehát, át kell törni ezen a falon, most nem működik a kék. Át kell törni ezen. És hogyan törjünk át? Hogyan menjünk tovább? Mert ez a vallásos féle viselkedés. De bocsánat, még egyszer, még valamit mondanék itt, és ki is kapcsolom addig. Spóroljunk. Hogy a József történet segít minket, hogy ez mennyire fontos ez az igazság, jó? Hogy én felelős vagyok az én életemre, és ez Isten szuverén. Tudjátok, a József történet a Bibliában valamilyen 12 szakaszról van szó. Magyarul a Biblia akarja mondani, hogy ez egy nagyon fontos sztori a Bibliában, mert én sokat ír erről a történetről. És József, mint a legfiatalabb az ő testvérek között, a testvérek elárulták, vagy eladták rabszolgaságában, és József került Egyiptomban. És a hosszú történet, hogy ő sokat szenvedett, de mégis a nagy fáraó mellett került, mint egy nagy, fontos vezető, és Isten használta Józsefet, mert jött egy nagy éhség, és József tudott előre látni, Isten adta neki azt a talentumot, és tudta megspórolni nagyon sok gabona és élelmiszer, és így sok emberek az életét meg tudta menteni, és ahol az egész éhség terjedt az egész világon, az ő testvérek is kezdtek éhesek lenni, és ők lejöttek Egyiptomban kérni ennivalót. És ott József elárulja magát, és bemutatkozik, hogy én vagyok a ti testvéretek. És ti voltatok, aki eladták engem rabszolgaságában. És ez most már sok évek elteltek, és le is költöztek Egyiptomban, és a legvégén történt, amikor az ő apukájuk meghalt, akkor a testvérek újra kezdtek félni Józseftől. Hogy a Józsefnek minden oka lenne a bosszút állni velünk. És biztos, hogy vissza fog fizetni nekünk, amit csináltunk vele. Megérdemelnénk azt, amit ha ő bosszút akarna állni. Ő nagyon magas pozícióban, és mi csak ilyen éhezők vagyunk. De mit mond József? A sztorinak a legvégén, az 51. fejezetében, 20. versben az, hogy amit ti bűnnek szántatok, Isten használta föl az én javamra, és sok embernek a javát. Tehát József meg tudta nevezni, amit itt csináltok, az bűn volt. Nem mondta, hát figyelj, 25 év ezelőtt, ki emlékszik erre? Vagy fiatalok voltatok, én is fiatal, felejtsük el az egészet, szeretem titeket, nem? Azt mondtam, amit itt csináltok, az bűn volt. Az gonosz volt. De én nem fogom bántani titeket. Szeretem titeket, megbocsájtom nektek, amit csináltok velem. Mert tudom, hogy minden, ami történt velem, ez Istentől van. József meg volt győződve? Igen. Mert ő tudja, hogy Isten már megígérte Ábrahámnak, az ő utódjának, az ő, nem utódjának, az ő, hogy mondja, őségnek? Őségnek, hogy Ábrahám a de utódai Egyiptomban fognak kerülni, és ott lesznek 400 évig, és akkor jönnek föl vissza, és ezt a földet adom neki. Tehát József nagyon jól tudta, hogy ő volt az eszköz, amit Isten használta, hogy az ő népe lekerüljenek Egyiptomban. József meg volt győződve arra, hogy valaki más írja az ő élet történetét. És mert ő ráhangolódott az Isten szuverenitásáról, ő meg tudta bocsájtani az ő testvérét. És ha valami történt a te életedben, amit nagyon nehezen tudod elengedni, mert valaki nagyon megbántott téged, Isten kér tőlünk, és így álljunk, rá kell állni erre az igazságra, hogy Isten nem lepött meg. Amit az élető csinált veled, az igen gonosz volt, de Isten tudja felhasználni ezt is a mi javunkra, és tudja ezt felhasználni az életünkbe, és jóra fordítani. Nem nevezünk, hogy az jó volt, az bűn volt. De azért tudjunk tenni a múltunkat mögöttünk, és tovább menni, mert Isten velem van, és neki terve van az én életemben. Nem kell ott leragadni. El tudom engedni. Nem kell visszafizetni. Tudom megbocsátani a másikat. Tehát az Isten szuverenitása az alapja sokszor, hogy mi tudunk tovább lépni. Tehát ez a vallásos állapot, ez a középső sáv. Ez nagyon fontos, hogy tisztán látjuk ezt a paradoxon, ezt a titok az életünkben. Hogy igenis, felelős vagyok, és Isten a szuverén király. De Isten nem akarja, hogy mi ebben a stádiumban maradjunk, és mit csinál? Nevel minket, és hoz több szenvedés az életünkben. Mert akarja, hogy mi előrébb jussunk, és élesebben látjuk az igazságot. És ami kezd történik velünk, hogy a szenvedés jön az életünkben, és rájövünk, hogy bűnös emberek vagyunk. És igazi ismeret, lelkiismeret furdalás van. Tehát, Filippi 1.29, azt a vers mondja, hogy ez kinek a kedvenc verse, Filippi 1.29. Ki az, aki tudja fejből? Filippi 1.29? Valaki? Valaki? Senkinek nem a kedvenc verse? Ja. Tessék? Nem csak azért voltak kiválasztva, hogy övöljetek az Úrban, azért voltak kiválasztva, hogy szenvedjetek. Azért nem senkinek a kedvenc vers. Isten, mint az ő nevelési eszköz, nem elég, hogy rájövünk, hogy én felelős vagyok az én életemben. Felelős vagyok az én szívbeli állapotomra. Azt akarja nevelni, tanítani, hogy én egy bűnös ember vagyok. És ez hogy néz ki? Egy hétvégén tanítottam Debrecenben. egész hétre, ez a hosszú hétvég, ugye? Szombat reggeltől vasárnap este, és 14 órát nyomjuk a tanítás, és én hódfáradtan indulok el Debrecenből, és a nagybátyám, a nagynéném, és a unokatestvérek, lakták Mezőkövetlen, az apukám onnan származik, és az M3-asan jöttem, és vacsorára várták engem Mezőkövetlen, és az egész családom senki nem hívő, és mindig kérdezik, hogy mi volt a tanítás, hogy ment, és kezdtem mesélni nekik, hogy mennyire fontos, hogy az ember vállaljon a felelősséget az életére. És elkezdtem mondani nekik, hogy tudod, amikor én az M3-ason vezetek, én rájöttem egy nagyon fontos igazságra, hogy én felelős vagyok az én lelki állapotomra. De hát amikor én a lassú sávban vezetek, régebben olyan ideges lettem, mert én csak akarok 120-al menni, de a kocsik a lassú sávban, ők csak 80-al akarnak menni, és állandóan fékeznem kell. De ha én akarok a gyors sávban menni, a 120 az nagyon lassú, mert a Mercedes 180-al mennek, és vagy fékezek, vagy nyom olyan gáz a kis Suzuki-val, de senki nem akar menni 120-al, vagy 80 vagy 180, miért nem lehet normálisan menni, és amikor megyek a gyors sávban, vagy dudálnak, vagy rávilágítanak, és a lábam nem látom is, megjövök, és nem bírom. De én rájöttem, hogy én innentől kezdve, én csak fogok menni 120-tal, nem törődök másokat. Amikor tudom, akkor elcsavarom a lámpa, vagy vissza a tükör, nem látom. És én csak szépen lassan az én időben jobbra áthúzok, hogy menjek gyorsabban. És ezt meséltem a Mezőkövetlennek, hogy mennyire fontos felelősséget vállalni a saját lelki állapotodra. És én csak csodálkozom. Hogy bírod csinálni? De én olyan ideges vagyok, amikor vezetek. Mondtam, hogy igen, én is azt voltam, de most már rájöttem, hogy én felelős vagyok. És elbúcsúztam tőlük, és mentem az M3-ason. Hazafelé, egy hosszú hétvégére, annyira fáradt voltam, és én csak át akartam menni Budapesten. Az M3-as, az M1-es, hazamenni Birtolbágyra, ahol az én feleségem és a kislányom várnak puszítani. Ah, még mindjárt otthon vagyok. És a budapesti kijáratnál, amikor az ősvezértérnél érsz, mert én csak a Lánchídon akartam átmenni, gondoltam, lehet, hogy be van zárva ezen a hétvégén, mert ha jól emlékszem, valami ünnep volt, most nem tudom, nem vagyok biztos, hogy melyik ünnep volt, de nem volt semmi kitéve távol, hogy le van zárva a hét, vagy kijárat, le van zárva, nyugodtan lehetett menni. Na, de jó, szuper, semmi baj, és én jobbra lehúztam, gondolom, át fogok menni a parkon, és gyorsan a Lánchídon, és már kitűzök innen, de amikor lejöttem a hídra, azt mondták, hogy jobbra kell menni a cirkusz felé, vagy hogy mindig ez, a Vidám Park felé, mert a nem lehet átmenni a parkon. Mondtam, nem baj, majd kikerülök az ősvezértérre, és akkor ki az Andrássy úton, és ki. De nem, amikor kiértem az ősvezér téren, és nem lehetett balra fordulni az ős, vagy a hősök tere, bocsánat, a hősök tere, mert ott volt egy rendőr, és azt mondja, jobbra kell menni. Jobbra? Hogy fogok én jobbra is visszakerülni? A Lánchíd, ez reménytelen. És ő csak mosogott, jobbra, jobbra. És akkor mentem egy fél kilométerre, mondta egy másik rendőr. Akarok a Lánchídra menni, hogy kellene menni a Lánchíd? Hát aki balra megy? Balra mentem, és balra mentem, balra mentem, és végre a Lánchídra kerültem. És egy másik rendőr mondta, jobbra le van zárva a Lánchíd. Nem igaz. És én a többi kamionokkal jobbra mentünk a parlament felé most már. És a parlament felé valahogy bedugultunk egy nagyon pici utcában, és a kamionok és mindenki dudált, és én csak lezártam a motort, hogy nem igaz. Egy kis mellék utcában bele vagyok zárva. És ott volt egy rendőr. Nem mehetsz balra. És én kezdtem beszélni ezzel a rendőrrel. Jó hangosan. És olyan ideges voltam, és amikor közben csak mondtam és mondtam a rendőrnek, rájöttem, hogy én felelős vagyok az én leállítom. És olyan dolgokat mondtam, amit szégyen. És lehet hibáztatni, hát fáradt voltam, stb. De értitek, hányan voltatok már ilyen pozícióban? Hogy igen, felelős voltam, de ez valahogy nem jött be. Mindenki, tegyen fel a kezét nyugodtan, mert ilyen a világ. És rájövünk, hogy igenis van bűn az életünkben. Rájövünk, hogy igenis nem vagyok olyan türelmes. És sokszor elveszítem a jó kedvemet. És sokszor azok az emberek, akik utálnak engem, nem tudom, hogy megbocsájtani. És azok az emberek, akik kritizálnak engem, nem tudom elengedni. És haragszok rájuk. És elkeseredek. És ami történik az életünkben? Nyugi. Ami történik az életünkben, hogy ez a szuverén király akar valamit tanítani. Bűnösök vagyunk. És ő megmutatja nekünk az ő törvényt. És a törvény az sokkal több annál, mint a 10 parancsolat. A törvény Máté 5:48 szerint az legyetek tökéletesek. A mérce Istennek az, hogy legyél tökéletes, magyarul legyél olyan, mint Jézus Krisztus, aki tökéletesen betölti a törvényt. És Isten megmutatja nekünk, hogy mirek vagyunk az ő törvényen keresztül, és a törvénynek a főszerep mindenért az életünkben az egy tükör. Egy mérce. Nézd meg magadat, fütőrobé a tükörben, ott a parlament mellett, ott kiabálsz a rendőrre. Hogy nézel ki? Hát elég messze vagyok a tökéletességtől. Igenis türelmetlen tudok lenni. Igenis tudok haragudni. Elkeseredni. Szeretetlennek lenni. Igen, ez bejött. És az Isten megmutatja, mint egy tükör az ő törvénnyel. És a törvényen keresztül Isten meg akarja mutatni, hogy igenis bűn van az én szívemben. Bűn lakozik bennem. Mindenre vagyok képes. Római 3:20. Mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. De az Istennek a célja velünk, az nem csak, hogy nézd meg magadat, Robi, észrevetted, egy kis bűn van az életedben, sokkal több annál. Az Istennek a rossz híre az, hogy nem csak van bűn az életedben. Az Istennek a fő üzenete az, hogy nem vagy igaz. Római 8:2. Mert Isten megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. A törvény nem csak mutatja, hogy bűnös vagy, a törvény meg akarja ölni minket. Meg akarja ölni azt a gondolat, hogy van bennem jó. Nem vagyok egy önigazult ember, a törvény meg akarja ölni azt az önigazság érzetet. Nem csak, hogy bűnös vagyok, bűn. Nem csak van bűn az életemben, én bűnben születtem. Nem csak rosszra cselekszek, én minden rosszra vagyok képes, mert ez benne van az én ösztönömben. Az egy két különböző dolog. Nem egy elkölcsi mércét állított nekünk. Akarja, hogy rád döbbenjünk, hogy bűnben születtem. A bűn lakozik bennem. Bűnre vagyok képes. És ami történik az életünkben, amikor rájövünk, hogy bűnösek vagyunk, mert átmenjük ezen a rettenetesen szenvedésen, rájövünk, hogy én, mint bűnös ember, nekem szükségem van egy olyan Istenre, aki nem csak egy hatalmas teremtő király, aki egy hatalmas nagy erő, nekünk szükségünk van milyen Istenre, aki a mi atyám. Aki szeret engem, aki közel van hozzám, aki ismer engem, és aki látja az én bűneimet, és annak ellenére, hogy milyen vagyok, ő szeret. Nekünk szükségünk van ilyen Istenre, aki személyes, nem csak egy személytelen erő, szükségünk van egy személyes Istenre, aki szeret minket. És itt vagyok a negyedik legnagyobb paradoxonnál. Rájövünk, hogy bűnösek vagyunk. Rájövünk, hogy mennyei atyánk van. És itt van egy nagy paradoxon. Mi az a nagy paradoxon? Szenvedés van az életünkben. Kezdjük a valósággal. Mi az, amit a legvalóságosabb dolog, amit mindannyiunk tapasztalunk napról napra, az, hogy az élet nehéz. Mindannyiunk az életünk tele van nehézségekkel, frusztráció, szenvedésekkel, csak beszélünk az emberekkel. És közben jön a Biblia. A Biblia feltárol elénk olyan képet Istenről, hogy ő a szuverén király, és minden megy az ő terve szerint. Mi szenvedünk, Az életünk tele van fájdalmakkal, betegségekkel, háborúkkal, és a Biblia azt mondja, hogy minden megyező terv szerint. Ja, igen, igen. A logika azt mondja nekem, hogy ez egy zsarnok uralkodó király. Azért minden megyező terv szerint, mert ő egy zsarnok király. Na, ezt tudom felfogni. Vagy nem, azt nem akarom mondani Istenről, az tiszteletlenség lenne, azt úgy beszélni Istenről, akkor a logika agyunk bekezd pörögni megint, szenvedés van, ez a valóság, gondolkozunk, nem, Isten nem egy zsarnok, ő szeret minket, ő nagyon szeret, ő közel van hozzánk, ő egy személyes Isten, és azért van szenvedés ezen a földön, mert ő nem egy mindenható Isten. Ő egy ilyen bácsika Isten. Ő egy hosszú szakállos Isten, akit olvastunk a gyerekkorunkban, a gyerek könyvekben. Hogy ő szeretne segíteni minket, szeretne segíteni a helyzetünket, de ő az, szegény Robikám, sajnos nem tudok segíteni neked. Tudom, hogy szenved sokat, de nekem is nem tudom, mit kell csinálni ilyenkor. Tehát a logikus agyunk, vagy a logikus gondolkodás azt mondja, hogy ő vagy ilyen, öreg bácsi, aki szeret, vagy egy zsarnok király. Döntsük el. Mert a logika azt mondja, nem lehet mind a kettő. Nem lehet, hogy ő tökéletesen uralkodik, és tökéletesen szeret, amikor mi szenvedünk. A logika kizárja kettőt. Döntsd el, vagy ez, vagy ez. És nagyon sok ember tudatosan vagy tudatlanul kezd gondolkozni így az Istenről, és azt mondja, hogy nekem milyen szükség ilyen Istenre, nekem nincsen szükség ilyen Istenre. És azt mondja, mert az Isten ilyen, vagy olyan, nekem nem kell. És kidobják Istent az életükből. A szenvedés miatt. És a szenvedés kérdése a legfontosabb kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel. És Isten azt mondja, hogy törd át! Paradoxonban gondolkozzál. Törd át, hit által, fogadd el, hogy én ilyen vagyok, fogadd el, hogy minden megy az én tervem szerint, tökéletesen, és fogadd el, hogy minden, ami történik, én tökéletesen szeretlek. Törd át paradoxonal. És ha azt el tudjunk fogadni, ha ezt el tudjunk fogadni, hogy Isten nem csak szuverén király, de hogy ő a mi mennyei atyánk is, elfogadjuk ezt a paradoxont az életünkben, közben rájövünk, hogy bűnös emberek vagyunk, és ez a harmadik állapotunk. Először voltunk, úgy tekintünk magunkról, mint áldozat, felelősek, de most bűnös emberek. Ha ezt el tudjunk fogadni, ezt a két igazságot, akkor jön a negyedik nagy paradoxon az életünkben. Készek vagyok elfogadni a legnagyobb paradoxon, az evangélium. Hogy Isten, annak ellenére, hogy én milyen vagyok, ő szeret. Ez a csodáknak a csodája. Hogy lehet, hogy egy tökéletes, szent Isten szeret engem, aki egy bűnös ember vagyok, aki így viselkedik? Az hogy lehet? Mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát. És aki hisz ő benne, az örök életet éljen. Örök életet kapjon. Aki hisz ő benne, hogy ő meghalt a kereszten, értem. Miattam. És helyettem. És ez negyedik nagy paradoxon az életünkben. Ez a világ a legnagyobb titok. Pál úgy ír erről, Galatai 2.20-ban, hogy azt az életet, amit most pedig élek, hitáltal élem. Az Úr Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és az ő életet adta értem. Pál sokat szenvedett, de volt neki egy igazság, ami rá tudott építeni az egész életét. Hogy az Úr Jézus Krisztus engem szeret. Ő adta az ő életét ott a kereszten, pénteken, 2000 év ezelőtt, és nem, azóta nem vonta vissza. Bebizonyította az ő szeretetet felém, hogy én, mint egy bűnös ember, nekem kellett menni a keresztre, Istennek kellett volna megbüntetni engem, mert én felelős vagyok az én bűnémre. Nekem kell Isten előtt felvállalni, nekem kell letérdelni és bevallani, hogy igenis, ez az én bűném. Jézus meghalt a mi bűnénkért. És aki ezt elfogadja egy hit által, az a legnagyobb világ, legnagyobb paradoxon, akkor ő átéli azt, hogy Isten örök életet ad. Ami történik az életünkben, az, hogy a törvénynek van egy második szerepje. Hogy a törvény, Galatai 3.20, 3.24, hogy a törvény működik az életünkben, mint egy ostor. Hogy a törvény ott, mondjuk az M3-as mellett, vagy a parlament mellett, rájövök, hogy én egy bűnös ember vagyok. És a törvény úgy jelenik meg az életem, mint egy ostor, hogy Robikám, szükséged van egy megváltóra. Szükséged van, mert bűnös ember vagy. És mint ostor, szaladok a kereszthez. Mint bűnös ember letérdelek a kereszt előtt, és azt mondja, Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem, mert én ilyen vagyok. És köszönöm, hogy szeretsz engem, aki egy bűnös ember. És ez a hit által üdvösség. És Isten ezt kínál nekünk ingyenesen. És onnantól kezdve, és ezzel befejezem, hogy Isten kér tőlünk ezt a négy paradoxon, ezt a négy titok. Merjük ráállni az életünket, ráállni erről a nagy titokról. De amikor kezdjük élni ezt a keresztény életet, a Galatai 5-6 azt mondja, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Az egész életünk arra szól, testvérek, hogy Isten azt kér tőlünk, hogy szeressük másokat. Az egész életünk, az egész Isten törvény a szeretetről szól. Szeressük Isten, szeressük másokat, de hogyan? Szeretet által munkálkodó hit. Hitből. Mert az Isten kegyelmes volt velem, annak ellenére, hogy milyen voltam, kegyelmet adott hit által, most azt kért tőlem, hogy én kegyelmet nyújtok másoknak. Annak ellenére, hogy a másik miért, hogy én kegyelmes leszek vele. Az egész keresztény életek a nagy titok, ez hogy lehet? Krisztus tanít minket a hegyi beszédben. Krisztus tanít minket, hogy a keresztény élet arra szól, hogy az ellenségeid, aki úgy bánnak veled, nehezen, a Biblia, Jézus tanít minket, hogy szeresd az ellenségedet. Mi más mond? Szeresd őt. Áld meg őt. Tegyél jót vele. Imádkozz érte. Aki bánt téged, aki ad rosszat neked, fizesd vissza jóval. Ez egész életem egy nagy paradoxon. Hogy lehet így viselkedni a ellenségünkkel? Mert Isten így viselkedett velünk, mert mi voltunk az Istennek az ellensége. Ő kegyelmet adott, és most mi követjük az Úr Jézus Krisztus, aki szerette az ő ellenségét, aki imádkozott azokért, aki egy keresztre feszítették. Az Isten arra hív minket, hogy a mindennapi életünkben éljünk a paradoxont. És így mutatjuk a világnak, micsoda? Mit mutatok a világnak? Nem vagyunk árvák. Nem vagyunk vallásos emberek, aki csak ilyen szolgamentalitás van az Isten felé. Mi gyermekek vagyunk. Nem vagyunk egyedül ezen a világon. Van valaki, aki gondot visel rólunk, aki szeret minket, aki velünk van. És amikor mi szenvedünk, és közben mutatjunk szeretet másoknak, a világ csodálkozik. Ez az ember nem egyedül, ez nem árva. Ez nem egy szolga. Ez nem egy ember, aki görcsöl a lelkiismert furdalás és boldogtalan. Ez az embernek boldogság van az életében. Nézd meg, hogy tudnak szeretni egymást. Mert ezek az emberek Isten gyermeké. És ők tudják élni azt a paradoxont, amit a világ nem érti, mert ezek mind titkok. Erről szól az egész keresztény élet. A hit, a szeretet, és mi az utolsó? A remény. A hit, Jézusban hiszek, hogy ő az én megváltom. Amit ő tett a kereszten, értem, az elég, és emiatt nekem van reményem, mert a mennyországba fogok kerülni. Ha én meghalnék most, következő másodperc, én egy paradicsomban vagyok. Ha valaki lelő engem most, Én boldog vagyok, öregi való. Nekem van remény. Nekem van hitem hátranézni. A hit, amikor előre néz, ez a remény. De amikor a hit a jelenben van, hogy élünk ezt a hitet? Szeretetben. Mások felé. És amikor bukunk, amikor nem tudjuk szeretni az ellenségünket, van kegyelem. Felelősek vagyunk a mi szívbeli állapotra, de hála Isten, hogy nem, Isten nem adja azt nekünk, amit érdemelünk. A karma az egy hazugság. A világ nem működik a karma szerint. Az Isten kegyelmes és szeret. Tehát, ezek a négy paradoxonok, ez a kereszténységnek a nagy titkok. És Isten kér tőlünk, hogy hit által törjük át, higgyünk ezek a paradoxonokban. És engedjük, hogy az Isten hozza az ő szenvedés, mint eszköz az életünkben, hogy előre lökjön minket. Mert szenvedés nélkül olyanok vagyunk, mint az a béka. Olyan meg vagyunk a mi saját bűnénkben, annyira meg vagyunk, nem akarjuk előre haladni. De az Isten használja ezek a nehézségek az életünkben, hogy élesebben látjuk az ő titkai, az ő legnagyobb titok az Úr Jézus Krisztus.